Az ígéhirdetés elhangzott 1989. március 24-én. Egy nagy pénteki témával a Golgota üdvösség történeti jelentősége egészen a feltámadás reggeléig. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Erről fogunk ma beszélni azzal a kívánsággal, hogy az Úr valóban mindannyiunkhoz szóljon, és hogy az a kapcsolat, amelyet ő kezdeményezett velünk vagy hozzánk, mi is viszonozzuk, hogy bevonjon minket ebbe a szövetségbe, és igent mondjunk mindarra, amit Isten tett. Szeretnék felolvasni az első Péter fejezetének 18. versétől a 20. verséig. Aztán a jelenések könyvének első fejezetéből kérhetlek benneteket, hogy felálljunk ehhez. Első Péter első fejezetének a 18. versétől. Tudjátok ugyanis, hogy nem romlandó dolgokkal, ezüsttel vagy arannyal lettetek megváltva a ti atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem Krisztus pecses, drága vérével, mint a hibátlan és szeplőtlen bárányéval. Jól lehet ő, már a világ megalapítása előtt el volt rendelve, mégis csak az idők végén lett nyilvánvalóvá a ti javatokra, vagy számotokra. A jelenések könyvének első fejezetéből szeretném felolvasni az 5. és 6. verset. És Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttjétől, és a föld királyai felett való uralkodótól, annak, aki szeret minket, és aki az ő vérével megváltott minket bűneinkből, és királyi uralkodókká tett minket az ő Istenének és Atyának papjaivá, az övé a dicsőség és a hatalom mindrökkön örökké. Amen. Hadd imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szívből kérünk téged arra, hogy tekints le most ránk kegyelmesen. Kérünk téged, hűséges Uram, légy te közöttünk. Úgy szeretnénk látni téged, mint a megfeszítettet és a feltámadott. A te szenvedésedben, a te halálodban, de abban is, hogy legyőzted a halált és a pokolt, és harmadik napon feltámadtál. Szeretett Uram, áld meg és szenteld meg ezt az órát és ezt a napot. Hadd eredményezzen ez az összejövetel gyümölcsöt az örökkévalóságra, a te nevet tiszteletére. Szeretet megváltunk lelkünk mélyéből, hálát adunk neked közösen, a ma nagy péntekért, a ma napért, amikor keresztre lettél feszítve, amikor véredet kiontottad sokak megmentésért. Mi érettünk szenvedtél, mi érettünk haltál meg, hogy mi élhessünk. Szeretett Uram, azokért is imádkozom, akik életükben először hallanak ilyen bibliai gondolatokat. Legyen, hogy a te szavad mindannyiunkhoz szóljon, és a szívünkbe hatoljon, legyen, hogy megértsük, hogy hozzánk szólsz, és pedig közvetlenül. Már most a Szent Szellem vezetésére bízzuk ezt az Istentől érkező szolgálatot, és kérünk téged, hűséges Uram, légy te jelen közöttünk, a te ígéreted szerint, mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, áld meg, és fedd fel magad mindannyiunknak. Az Úr Jézus nevében kérjük. Amen. Amen. Helyet foglalhattok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretett testvéreim és testvérnők az Úr Jézus Krisztusban, ami Urunkban, ez a nap nem hasonlítható össze semmilyen más nappal az évben, különösen alkalmas arra, hogy elgondolkodjunk azon, ami akkor történt a Golgotai kereszten. És szeretném rögtön az elején elmondani, hogy a nagypéntek nem ünneplésre való nap, hanem egy élményre való nap veled és a megfeszítettel. Egy olyan élmény, amelyet Istennel élünk át. És remélem, hogy a Szentírás íge szemlélet által megérthetjük, mi is történt valójában a Golgotán az üdvösség történetét illetően. Ez volt az emberiség történelmének legnagyobb, legjelentősebb napja. Egy olyan nap, amelyen Isten kibékült az emberiséggel. Egy olyan nap, amikor Isten elvette tőlünk bűneinket, vétkeinket, áthágásainkat, és az Isten bárányára vetette. Egy olyan nap, amelyet már az Ótestamentum is előre vetített a nagy engesztelés napjaként. Szeretnék ezzel kapcsolatosan felolvasni néhány helyet, és mivel ez egy íge szemlélet, nem fogok úgy tenni, ahogyan az néha előfordul, amikor valaki evangélizál, és talán kissé erőteljesebbé válik a hirdetésben. Ma hadd szóljon hozzánk az íge egyszerűségében. De szeretnénk átélni annak kihatását. Ma azért vagyunk itt, hogy valóban egy élményt szerezzünk Istennel. Ez az Istentől érkező szolgálat nem múlhat el annélkül, hogy ne kerüljön mindenki kapcsolatba Istennel, és ne élje át a mély békességet a szívében. Röviden felolvasom még egyszer a két ígeverset. Annak, aki szeret minket, és vérével megváltott minket bűneinkből. Ő szeretett minket, ő megfizette az árat, a megváltás tökéletesen elvégeztetett. Senkinek sem kell elvesznie, mert a szabadulás elérhető. És ha egy ember a megváltás ellenére, a meglévő megváltás ellenére is elvész, akkor ezért nem tehet Istent felelőssé érte. Isten a rendelkezésünkre állítja és ránk bízza, hogy mit kezdünk vele. Ő, aki szeretett minket, és vérén keresztül megszabadította bűneinkből. Ő az, aki megtette. Visszatérve Péter leveléhez, a Krisztus becses vérével kilettünk váltva, mint egy hibátlan és szeplőtlen bárány vér által. Megváltottunk. Azt énekeltük, hogy megváltott vagyok, hisz dicsekedhetek vele, megváltva az üdvözítő vér által. Itt a lényegről van szó, itt a célról van szó. nem egy keresztény vallásgyakorlatról, nem arról, amit egy egyház, vagy szabad egyház képviselői, vagy alkalmazottai tesznek, hanem itt arról van szó, hogy megtapasztaljuk és átéljük, amit Isten véghez vitt. Amennyiben őszintén és becsületesen fogalmazhatok, akkor napjainkban ugyanaz a helyzet áll fent, mint ami Urunk Jézus Krisztusunk idején. Nagyon sokan léteznek ugyan, akik másokat szeretnének szellemileg vezetni anélkül, hogy nekik maguknak nyitott szemük lenne, anélkül, hogy ők maguk megtapasztalták volna, miről is van szó. Megváltva Krisztus becses vér által, mint egy hibátlan és szeplőtlen bárány vérével. Szeretteim, ennél többet nem tehet ember, mint elfogadni az isteni ajándékot. Isten felajánlja, rendelkezésre állítja és bocsátja, csak hogy neked és nekem kell elfogadnunk. Számos bibliai idézeteket szeretnék felolvasni, a következőt a 2. Korintusiakhoz írt levél 5. fejezetéből, 2. Korintus 5. fejezetének 17. versétől. Tehát, ha valaki a Krisztusban van, az egy új alkotás vagy teremtés. A régi elmúlt, íme meglást, egy új jött létre. Mindez pedig Istennek egy műve, aki Krisztus által megbékéltetett minket önmagával, és ránk bízta a megbékéltetés szolgálatát. Mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával, azáltal, hogy nem számította be nekik a vétkeiket, vagy áthágásaikat, és belénk helyezte Isten ígéjét a megbékélésről. Ez, ami Urunk Jézus Krisztusunk evangéliumának hirdetésének a lényege. Hiszen az a lényeg, hogy az ember meg legyen mentve a pusztulástól, és kegyelemmel és irgalommal legyen megkoronázva. Mivel az ember az ő áthágásai révén elszakadt Istentől, és a halálba és a pusztulásba sodródott, szükségessé vált, hogy Isten maga építsen hídat az emberiség felé, mert nekünk nem volt semmi lehetőségünk fellendülni Istenhez, közeledni ő hozzá. Neki kellett eljönnie hozzánk, vagy neki kellett alászállnia. Az íge hústestet kellett öltsön, emberré kellett válnia, hogy itt, ezen a földön az emberiségnek lehetőséget adjon, és megajándékozza a megbékéléssel és az üdvösséggel az emberiséget. És itt olyan szépen meg van fogalmazva, de mindez Isten műve. Nem létezik ember, aki még a legcsekélyebb mértékben is hozzájárulhatna valamivel is a teljes üdvrejutáshoz. Minden vallási tevékenységnek semmi köze nincs az egyedülálló isteni cselekedethez. Isten üdvösségi tervében nem az emberek a főszereplők, hanem Isten maga. És Isten az, aki közbelépett és mindent elvégzett. Krisztusban megajándékozott az üdvösséggel, és ahogy itt olvastuk, kibékített minket önmagával. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy ember műve, még akkor sem, ha talárt visel, vagy bármilyen címert. A megváltás Isten műve az emberiség számára, és azt hitben el kell fogadni. Mert mindez Isten műve, aki Krisztus által megbékéltetett minket önmagával, és ránk bízta a megbékéltetés szolgálatát. Vagy ránk ruházta. Az az ember, aki megtapasztalta Istent, az nem tehet mást, mint hogy tanúskodik róla, mert belső késztetést érez arra, hogy másoknak is beszéljen róla. A megbékélt embereknek a megbékélés szava szívükben van, és tovább hordozhatják, és továbbadhatják azt. Még egyszer az a csodálatos vers, a 2 Korintus 5. fejezetének 19. verse. Mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával, azáltal, hogy nem számította be nekik a vétkeiket, vagy áthágásaikat, és felénk helyezte a megbékélés szavát. Ez a keresztről szóló beszéd figyelemre méltó, és elnézést kérek, amennyiben néha olyan megjegyzést teszek, amely valamilyen irányba mutat. Ez nem egy feszület, nem egy üres kereszt. Mindkettő üres. Úgy a kereszt, mint a sír. Jézus Krisztus keresztre lett feszítve, sírba lett helyezve, és 3. napon feltámadt a halottak közül. Ő nem lóg a kereszten, mint egy élettelen figura, amelyet aranyból, vagy ezüstből, fából és különböző fémekből készítenek, mindannyian az egész nagy világban. Egyszer nagyon megijedtem, amikor legutóbb a Fülöp-szigeteken jártam, a szállodában volt egy kápolna, és ebbe a kápolnába gondoltam, éppen bemegyek, hogy megnézzem, mi történik ott. És lám, fájt látni, milyen eltorzított kép lógott ott minden kellékével együtt. Talán 3 méter magas, valamilyen fémből, egyszerűen szörnyű látvány volt. És azt gondoltam magamban, hűséges Istenem, mit tettek az emberek a mi megváltónkból. A mi Urunk nem maradt ott a kereszten, hiszen többet kellett tennie, mint megváltani. Először is meg kellett váltson, törlesztenie kellett az adósságot, meg kellett bocsátani a bűnöket, és meg kellett békítsen minket önmagával. De még ez sem volt elég. Hanem le kellett mennie a pokolba, hogy legyőzze a halált, elvegye a halál hatalmát, legyőzze a poklot, és fogságba ejtse a börtönt, hogy bizonyítsa az ő minden hatóságát itt ezen a földön, és a föld alatt is. 3. napon nyilvánvalóvá vált aztán, hogy a halál, a pokol és az ördög nem tudták őt fogva tartani. Ő feltámadt, ő él. Ő él az én szívemben, ő él mindazok szívében, akik befogadták őt. Ez nem valamilyen vita tárgya. Vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Erről nem lehet vitatkozni, ez csak a hit számára elérhető, vagy hozzáférhető. Azt ugye mindannyian tudjuk, hogy az emberek filozófálnak erről, használják az intellektusukat, és előadják az érveiket. Csak hogy aki üdvözülni akar, annak minden emberi ellenvetést félre kell tennie, és az Úrhoz kell fordulni, aki mindnyájunkkal szemben kegyelmet gyakorolt, hogy átvehesse Isten kegyelmi ajándékát. Az 1. Korintusi levél 1. fejezetéből szeretnék felolvasni még a mindannyiunknak jól ismert verset, Valószínűleg mindannyian bizonyos gyülekezetekből, közösségekből, egyházakból és szabad egyházakból érkeztünk, ahol olvastuk már a Szentírást. Az első Korintus első fejezetének 18. verse. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De azoknak, akik meglesznek mentve, a mi számunkra Isten ereje. Ugyanaz a dolog kétféle hatással bírhat, vagy bír. A hívő ember számára keresztről szóló ige Isten ereje. A nem hívő ember számára az egész egy botrány, bosszúságára van, mert nem tudja, mit kezdjen azzal. Barátok, hadd változzon meg ez a mi hozzáállásunk ma közöttünk a szívünkben. Hadd hatoljon be ma a keresztről szóló ígeüzenet élő valóságként a szívünkbe. Hadd legyen úgy megjelenítve ma előttünk a Golgota, mintha közvetlenül ott állnánk, és végignéznénk, ahogy a mi Urunk kezeit és lábait a keresztre szögezik, ahogy a keresztet vele együtt felállítják, ahogy kigúnyolják és gyalásszák. Hadd legyen úgy megjelenítve ma előttünk Jézus Krisztus, az Isten fia, aki az ő vérét és életét adta értünk, mintha közvetlen közelében lennénk, és szemtanúi lennénk az eseményeknek. Mert ezt te éretted, és én érettem történt, és ez miattunk történt, és hadd mondjam el még egyszer, nem azért, hogy ezt a napot ünnepeljük, hanem hogy átéljük azt, amit Isten a Golgotán véghez vitt az egyedülálló áldozatával a megváltás történetében. Kibékülés vagy megbékélés Istennel, minden bűn és vétek megbocsájtása, örök élet Jézus Krisztusban, ami Urunkban való hitáltal. Ennél több nem kell ahhoz, hogy üdvözüljünk. Az íge itt így hangzik. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. Szeretett szív, amennyiben ez a keresztről szóló beszéd, Jézus Krisztus evangéliuma, mind a mai napig semmit sem mondott volna neked, akkor hadd legyen ez az óra az, amikor Isten kegyelme eláraszt téged. Az az óra, amikor a szívek megnyílnak, az az óra, amikor békességet találunk Istennel Jézus Krisztus, ami Urunk által. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. Úgy értem, hogy nincs olyan ember, aki szándékosan el akar veszni. De azt kell mondanom, hogy sokan különböző útakat választanak, azzal a véleménnyel, hogy azok a célhoz vezetnek, a boldogsághoz, üdvrejutáshoz vezetnek, és akkor világosan ki kell mondani, hogy valójában csak egyetlen egy út létezik, csak egy igazság, és csak egy élet. Csak egyetlen egy van, aki elmondhatta önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha részessei akarunk lenni ennek az isteni üdvösségnek, akkor az Úrhoz kell jönnünk. Bolondság azok számára, akik elvesznek, a második csoportról pedig a következők vannak mondva. Számunkra pedig, akik meg leszünk mentve, ez Istennek az ereje. Most valaki azt mondhatja, hiszen én nem ismerem magam, Én ismerem magam, ismerem gyengeségeimet, kudarcaimat, hogyan nézzen az ki, ha az életemet az Úrnak szentelem, hogyan élhetnék akkor egy neki tetsző életet. Hadd olvassam el még egyszer ezt, és vegyük figyelembe az előbb olvasott verset is. Mindez azonban Isten műve. Nem a tiéd, és nem az enyém ez a mű. Nem az, ez az elért eredmény nem a te és nem az én erőfeszítésem eredménye, hanem a Golgotának kereszten véghez vitt megváltási mű eredménye, és az ige hirdetés által az emberekhez eljut az, amit Isten tett. Ez egy örömhír, egy üdvüzenet Jézus Krisztus, ami Urunk Jézus Krisztusról szóló evangélium. Azok számára, akik meg lesznek mentve, a mi számunkra ez Isten ereje. A keresztről, a kereszten történtekről szóló szavakat Isten erejeként át kell élnünk. A Rómaiakhoz írt levél első fejezetből ugyanúgy szeretnék olvasni. A Rómaiakhoz írt levél első fejezet 16. versét. Mert én nem szégyellem az üdvüzenetet, de hiszen az Isten ereje az. Együtt hallottátok, mert én nem szégyellem az üdvösség üzenetét, hiszen az Isten ereje az, amely megmentést hoz mindazoknak, akik hisznek, ahogy először a zsidóknak, úgy a görögöknek is. Mert az isteni igazságosság abban nyilvánul meg, hogy hitből kifolyólag hinni, ahogy meg van írva, az igaz ember hitből fog élni. Milyen csodálatos szavai a Szentírásnak. Jézus Krisztus evangéliuma az Isten ereje a hívő számára. Egy olyan erő, amelyet Isten kinyilatkoztat életünkben, egy olyan erő, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy az Úrnak szolgálhassunk és követsük őt, hogy kiszakadhassunk a világi dolgokból, hogy aztán igazán szolgálhassuk a mi Urunkat kellőképpen, méltó módon. A Máté evangéliumából szeretnék tovább olvasni, hogy szemünk elé tárjam éppen azt, ami ezen a napon történt. Máté 27. fejezetének, Máté 27. fejezetének 45. versétől. De a 6. órától kezdve sötétség borult az egész ország területre a 9. óráig. A 9. órában pedig Jézus nagy hangon felkiáltott. Éli, éli, lima sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Először ennyit. Itt láthatjuk, hogy Isten bárányja elfoglalta a mi helyünket, mert mi voltunk azok, akik Istentől elszakadtak, akik Isten elhagyott. Itt Jézus Krisztus, mint megváltó, helyettesítőként elfoglalta azok helyét, akiket megváltott. Ő felkiáltott a te és az én kiáltásoddal, mert az egész emberiség bűne ő rá nehezedett, ő rá lett rakva. Ahogyan az Ézsás próféta az 53. fejezetben el is mondta, ő meg lett sebesítve a mi bűneinkért, meg lett verve a mi áthágásainkért. A büntetés ő rá lett helyezve, azért, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Abban a pillanatban, amikor beteljesedett, amit keresztelő János mondott, amikor így szólt, Íme, nézzétek, ez az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Abban a pillanatban, amikor az egész világ bűnei Isten bárányára lettek rakva, felkiáltott azoknak a nevében, akik a bűn miatt elszakadtak Istentől helyettesítőleg. Felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És mégis szeretnék itt elmondani valamit, ami mélyen megérintett. Léteznek emberek, akik még nem érezték át, még nem tapasztalták meg az Istentől való elhagyatottságot, és ezek azok, akik még bűneikben és vétkeikben halottak abban a pillanatban, amikor Isten szellem az evangélium hirdetése által rátalál az emberre, az ember rájön, hogy elhagyta Isten, hogy elveszett, és alapvetően felismeri, hol áll és hová is tart. És abban a pillanatban nagy lesz a kiáltás. Én fiatal emberként azt hittem, hogy a világ előttem van még, az enyém. Nem volt bűntudatom, nem, hogy arra gondoltam volna, hogy szükségem lenne egy szabadítóra. Mi lenne szükségem rá? Hiszen nem öltem meg senkit, és még más dolgokat sem tettem. De amikor az íge megérintett, az Úr keze valóban rám nehezedett. És láttam, és felismertem, hogy el vagyok választva Istentől. Elveszett vagyok, reménytelen állapotban vagyok. De akkor könnyek folytak. És nem szégyellem, hogy ezt itt nyíltan elmondjam. Abban a pillanatban, amikor az ember felébred az íge hirdetése által, és nem marad tovább bűneiben és vétkeiben, hanem most elkezdi Isten felrázni őt és felébreszteni, hogy felébredjen. És amikor az ember felébred a bűn álmából, amelyben mindenki benne van természeténél fogva, rájön hirtelen, hiszen én egyáltalán nem vagyok Isten gyermeke. Még nem vagyok megmentve, még mindig el vagyok választva Istentől, és mondom nektek, hogy aztán eljön Isten szelleme olyan hatalmas módon az emberre, hogy ő belülről annyira meghatódik, és megindul, hogy felkiált, Uram, mentsd meg a lelkemet, bocsásd meg bűneimet és vétkeimet, ajándékozz meg azzal a megbékéléssel, amelyet megszereztél az emberiségnek a Golgotán. Amíg az ember még a halálban van szellemileg szólva, a halál állapotában, addig semmit sem vesz észre. Egyesek az utolsó kenetre várnak, mások talán arra, hogy az utolsó vacsorát vegyék azért, hogy még megnyugtassák a lelkiismeretüket, mielőtt átmennek a túloldalra. De hadd mondjam kivilágosan, hogy csak a megmentő tud megmenteni, és a megbocsátás egyedül Jézus Krisztusban, ami Urunkban való hit által lehetséges. És az ember meg kell legyen mentve, mielőtt elhagyja ezt a földet. Aki mentetlenül lép át az időből az örökké valóságban, az mentetlenül érkezik meg is a másik oldalra. A keresztről szóló íge Isten erejévé vált számunkra. Itt egy állapotot ábrázoltunk, hogy sötét lett a 6. órától a 9. óráig. Ez az első Mózes elsőre emlékeztet, és sötétség borította a nagy vizes pusztát. Ám aztán így szólt Isten, legyen világosság, és világosság lett. Itt Isten azt akarta szemléltetni, hogy az egész emberiség sötétségben, homályban van tartva. És akkor elhangzott ez a diadalmas felkiáltás, hogy elvégeztetett. és akkor világosság lett. A templom függönye felülről lefele ketté szakadt. Ez azt jelentette, hogy az Istenhez vezető út, a szentek szentjéhez vezető út megnyílt. Drága barátaim, ezen a földön Isten kinyújtotta az emberiségnek a megbékélés kezét. Itt, ezen a földön, a Golgota hegyén, vagy dombján, néhány méterre Jeruzsálem városfalától az Úr az ő vérét ontotta és életét adta, hogy mi meg legyünk mentve. Az az ember, akire Isten szelleme leszáll, felismeri, hogy elveszett, és valóban felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És aztán pontosan tudjuk, hogy miért is történt. A bűn ugyanis mindenkiben mélyen gyökerezik. Nem csak a bűn különböző formáinak kihatása, hanem a hitetlenség bűne is. Az emberek már nem tudnak hinni, ahogyan az írás mondja. Mindenki azt hiszi, amit hinni akar, anélkül, hogy tudatában lenne annak, hogy ez Isten előtt nem érvényes. Mindazonáltal a 6. órától a 9. óráig sötétség borult az egész földre. Aztán elhangzott a felkiáltás, én Istenem, miért hagytál el engem? Aki figyelmesen hallgatott, az észrevette, hogy a 2. Korintus 5.19. versben azt olvastuk, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékéltett a világot önmagával. Itt ezt olvassuk, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Már most mi történt valójában? Mindkettő igaz. Abban a pillanatban, amikor az egész emberiség bűne őrá lett vetve, és ő a keresztre lett verve, hogy ott életét adja érettünk, bekövetkezett az, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? A következő pillanatban pedig, amikor a római katona lándzsája átdöfte az oldalát, és a drága és szent isteni vér kifolyt, az emberiség meg lett ajándékozva megbékéléssel és a megbocsátással Istentől kifolyólag. Mindkettő megtörtént a kereszten. Az első állapot az Istentől való elhagyattatás, és a második állapot a megbékélés Istennel. Szeretteim, ez az üdv történelmemnek tárgyilagos ténye. Itt nem egy elméletről van szó, nem arról, hogy hogyan is lehetne, hanem itt arról van szó, hogy hogyan is volt, van és lesz. Istennél nem létezik a lehetne tényállás. Istennél úgy van, ahogyan ő mondta és tette, mi megbékéltettünk Istennel. Hadd olvassak a Márk evangéliumából még valamit fel. Szándékosan akartam a különböző evangéliumokból olvasni, hogy különösen kiemeljem a történteket. Itt olvasom a Márk evangéliumának 15. fejezetének 6. verséből. Akkor odarohant az egyik, átitatott ecettel, egy szivacsot egy nátszálra tűzött, és inni akart neki. Miközben azt mondta, engedjétek meg nekem, hadd lássuk, vajon eljön-e így, és hogy levegye őt. De hiszen tudjátok, mi történt előzőleg, és így tovább. Jézus azonban még egyszer hangosan felkiáltott, aztán meghalt. A Lukács evangéliumából olvasok most, a Lukács 23. fejezetének 39. versétől. A felakasztott bűnözők közül az egyik gúnyolódva így szólt hozzá: te akarsz-e Krisztus lenni? Akkor segíts önmagadon és rajtunk is. A másik viszont hangos szemrehányással így felelt neki: nem félsz-e még az Istentől sem, hiszen téged is ugyanaz az ítélet ért. És pedig úgy van, hogy mindkettőnket jogosan ítéltek el, mert megkapjuk a cselekedeteinkért járó büntetést. Ez azonban nem tett semmi igazságtalanságot. Aztán így folytatta: Jézus, gondolj rám, amikor eljössz a te királyságodban. Jézus így válaszolt neki: bizony a valóságnak megfelelően mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Szeretteim, minden létező valóság, az ég, a föld, az élet és a halál is, a világosság és a sötétség is, az idő és az örökkévalóság is, minden létező valóság. Természetesen léteznek azok, akik megünnepeltetik magukat az emberek által filozófusokként, és egyszerűen azt mondják, visszatérte már valaki onnan, hogy elmesélhesse nekünk, hogyan néz oda át ki. Szeretteim, ő visszatért a mi Urunk, és az ő tanúság tétele igaz. Ha csak egy egyszerű Lázár lett volna, akkor talán elhihettük volna, amit mondott, talán mégsebb, de ő nem volt sem kevesebb, sem magasabb, mint Jézus Krisztus, a mi Urunk maga, aki maga alá szállt, és a harmadik napon visszatért, feltámadt, és azt mondhatta: én halott voltam, de lám, mostantól fogva örökkön-örökké élek. Ezek nem kitalált történetek. A menny valóság, a pokol valóság, az örök élet valóság, Isten valóság, az ördög is valóság. Minden úgy van, ahogyan a Biblia beszámol róla, és ahogyan ránk hagyományozta. Itt láthatjuk az első embert, aki az Úrhoz kiáltott, hogy meg legyen mentve. Aki bűnbocsánatot szeretne nyerni az ő bűne és vétkei miatt, az nem jöhet csak úgy elsétálva, és azt mondani: jó napot, szeretett Istenem, most itt vagyok. Hanem segítségül kell hívni az Úr nevét, fel kell ismernie az elveszett állapotában, amelyben találtatik, és fel kell ismernie az elítélését, ahogyan ez az ember is felismerte ott a kereszten, és kimondta: mindketten jogosan vagyunk itt elítélve, megkapjuk, amit tetteink eredményeztek. De ez az ember, ez nem tett semmi igazságtalanságot. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, már bűnösnek születtünk ebbe a világba, és elszakadva Istentől. Amint már előzőleg is mondtam, nem létezik olyan vallásos szertartás, amely kapcsolatba hozhatna minket Istennel. Isten országában csak az érvényes, amit Isten végzett. A nagy péntek üdvösség történeti jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, nem lehet túl hangsúlyozni. Ez az üdvösség napja, amely ott kezdődött el, Isten és az emberiség megbékélésének napja. És ahogyan az Ótestamentumban erő lehet vetítve, a 3. Mózes 23-ban a nagyszerű engesztelés napjáról, a felszabadulás esztendejéről, és így tovább. Ezt már a Lukács 4-ben is felolvasta a mi Urunk, és már ott a gyertyatartóra állította, és azt mondta: ez a kellemetes esztendő, a megváltás és a kegyelem napja. És még azt is mondta: ma, ezen a napon teljesedett be ez az írás szava a mi szemeink előtt. mit akar Isten? Isten az időbeli emberekből örökké élő Isten gyermekeit akar létrehozni, és hogy örökké élhessünk, örök élettel kell rendelkeznünk, mert csak az élhet örökké, aki örök életet kapott, ahogyan csak az élhet időben is, aki időbeli életet kapott. Ahhoz, hogy időbeli életünk lehessen, ebbe a világba kellett születnünk, és egy mély lélegzetet kellett vennünk azonnal azért, hogy ez működjön is. Így van ez szellemi értelemben is. Nekünk bele kell születnünk Isten országába, a lelkünknek mély lélegzetet kell vennie, és magába kell fogadnia az isteni életet. Jézus, ami úrunk azt mondta a János evangéliumának 3. fejezetében, ami testből születik, az test, és ami a szellemből születik, az szellem. Ne csodálkozz tehát, mondja, hangsúlyozza és kiemeli, hogy azt mondtam neked, nektek újjá kell születnetek. Különben nem láthatjátok meg Isten országát. Isten és a lelki ismeretem előtt köteles vagyok az embereknek a tiszta igazságot elmondani. És a tiszta igazság az, hogy két különböző út létezik, amelyeket maga az Úr felmutat nekünk a Máté evangéliuma 7. fejezetében. Egyszer a széles út, amely a pusztulásba vezet, és sokan járnak rajta, másfelől keskeny a kapu, és szűk az út, ami az életre vezet, és csak kevesen találják meg ezt a keskeny kaput. Éppen ezért mondja az Úr közvetlenül utána, menjetek be a keskeny, szoros kapun. Előzőleg azt mondja, vagy utána mondhatta, menjetek be a szoros kapun. És ismét látjuk, hogy nem egy vallásos szertartás, hanem Isten beavatkozása elkezdődik ott, ahol az ember megnyitja magát ő előtte, hallgat az ő szavára, sőt elfogadja és befogadja Jézus Krisztusról szóló üdvüzenetet, és hisz az Úrnak. Az isteni dolgok valóban csak hit által lesznek hozzáférhetővé téve számunkra. A fejünkkel mindig csak érvelnénk, de a szívünkkel képesek vagyunk hinni, és a szánkkal képesek vagyunk valani azt, amit szívünkből hiszünk. És így állva áll a Róma írt, Rómaiakhoz írt levél 10. fejezetében. A hit a prédikálás útján jön létre. Szeretteim, én sokat utaztam, több mint 100 országban jártam, sok embert láttam, a vallásaikat, a kultúrájukat, mindazt, ami még létezik, és mindezek közül egy dolog nagyon nagyszerű lett számomra. Láttam én isteneket és istennőket, az alvó istent, akinek áldozatot mutattak be azért, hogy a sofőr ne aludjon el a volán mögött. Sok mindent láttam valóban, az aranytemplomot Amritsarban, Indiában, ahol nagy zűrzavar keletkezett. Láttam mind az 5 kontinens beleértve a Szovjetuniót is, vagy a Szövetséges Köztársaságot és Kínát. Sok mindent láttam. Azt is láttam, hogy az embereknek van egy vágyuk, sóvárognak az emberek, mert keresnek, van valami bennük, imádatot akarnak tanúsítani valaki iránt. Csak helytelen módon teszik. Egyszer Pakisztán fővárosában, Iszlamabadban beszéltem, és ott nagyon sok muszlim volt, akik nagyon nehezen tudnak hinni, mert azt gondolják, hogy a mi 3 Istenben hiszünk, ahelyett, hogy egy Istenben hinnék. Ők nem értik meg, hogy az egy Isten a mennyben atyaként, itt a földön az ő fiában, és bennünk a Szent Szellem által nyilatkozik meg. Ők csak Istenben és prófétájukban, Mohamedben hisznek. akkor a nagy tömeg közzé bekiáltottam azt, hogy Isten egy igaz, egy szavahihető Isten. De csak ott található meg, ahol személyesen kinyilatkoztatta magát. És szeretném, ha éppen ezt a magyarázatot nagyon komolyan vennétek, és elgondolkodnátok rajta. Csak ott, ahol Isten kinyilatkoztatta magát az emberiségnek, és nyilvánosságra hozta az ő nevét, és az ő akaratát leleplezte, csak ott találkozhatunk Istennel, csak ott ismerhetjük meg az ő akaratát, és fogadhatjuk el az ő kinyilatkoztatását. És ez nem egy ember által meghatározott helyen történt, hanem egyedül Jézus Krisztusban, ami Urunkban. De hiszen láttam az embereket, akik felnéznek az égre, mert imádják a napot, és sok minden más egyebet. Mások a természetbe mennek, minden szép és jó, hiszen Isten az egész univerzum teremtője. Ő belőle árad elő minden élet, ő hívott mindent létre. De itt nem a teremtésről van szó, nem az alkotásról, hanem itt a megváltásról van szó. És ha megváltásra van szükség, akkor megváltóhoz kell fordulnom. És ha megmentésre van szükség, akkor megmentőhöz kell fordulnom. És ha beteg vagyok, akkor nem az autószerelőhöz megyek, hanem az orvoshoz. Megértettük ezt. Nekünk mindig ahhoz és oda kell fordulnunk, aki megoldja a problémánkat, amit megoldani szeretnénk. És ha arról van szó, hogy rendbe akarjuk hozni kapcsolatunkat Istennel, és Isten valódi gyermekei akarunk lenni, akkor nem mehetünk emberekhez, még keresztényi intézményekhez sem, hanem Jézus Krisztushoz, ami Urunkhoz kell fordulnunk. És megmondom nektek az okát is, hogy miért. Ma a kereszténységben több mint 300 különböző hitirányzat létezik, amelyek mindegyike képviselteti magát a világegyházak tanácsában. Több mint 300, de csak egy Isten van, csak egy Biblia, csak egy megváltás, csak egy örök élet, csak egy út, csak egy igazság. Minden mindig csak egyes számban érvényesül. Az emberek annyit csináltak belőle, és tömegeket tévesztettek meg ezzel. Ahelyett, hogy Krisztusra utaltak volna, rámutattak volna, és hozzávezették volna az embereket, sok különböző útat mutattak fel nekik. De a mi feladatunk az, hogy minden alázatossággal megmutassuk az embereknek a helyes útat. Van egy csodálatos íga a Jeremiás prófétában, amely így hangzik. Nézzetek körül, és kutassátok fel a régi idők napjait, hogy mi az üdvösség útja, és akkor járjatok is azon vagy rajta. Nekünk meg kell találnunk Isten útját, az üdvösség útját, és aztán azon kell járnunk. Itt szemünk elé tárul, hogy az első ember elhalálozása közben üdvözült. Miközben Jézus meghalt, ez az ember felkiáltott hozzá, és így szólt, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba, vagy országodba érkezel. A válasz nagyon rövid volt, de nagyon jó. A valóságnak megfelelően mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Itt beteljesedik Joel próféta szava, amelyet Péter idéz az első pünkösdi prédikációjában, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, az üdvözülni fog. Itt volt az első, aki az új szövetségben az Úr nevét segítségül hívta, és üdvözült is. Bemehett az Úrral a paradicsomba. A János evangéliumának 19. fejezetéből a 28. és 30. verseket olvasom még fel. Errefel, mivel Jézus tudta, hogy most már minden beteljesedett vagy elvégeztetett, hogy az írás teljes mértékben beteljesedjék, így szólt. Szomjazom. Nekem mindig nagyon tetszik, amikor az Új Szövetségben azt olvasom, hogy az írás teljes mértékben beteljesedjen. És itt az a teljes mértékben szó kifejezés, hogy az írás teljes mértékben beteljesedjék, szomjazom. Ott állt egy ecettel teli edény, így hát egy ecettel átitatott szivacsot izsóppal tekertek körbe, és azt a szájához tartották. Amikor Jézus elvette az ecetet, így szólt: elvégeztetett. Lehajtotta a fejét, aztán kilehelte a szellemét. Ezek a szavak, hogy elvégeztetett, mindent magába foglalnak. Ezek nem csak szavak. Itt ennél fogva bekövetkezett Isten üdvözítő tette a földön. A tartozás ki lett egyenlítve, a bűn meg lett bocsájtva, az emberiség meg lett ajándékozva Isten kegyelmével, Isten üdvözítésével. Attól fogva senkinek sem kell elvesznie, mert az út szabaddá lett téve. Az ártatlan átvette a bűnösök helyét, bűnné lett téve mi helyettünk, hogy mi részessé lehessünk az isteni igazságosságnak. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves testvérek és testvérnők, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, mindannyian hamarosan az örökké valóságban leszünk, akár fiatalok, akár idősek vagyunk. A jelek alapján mégis merem mondani, hogy közel vagyunk Jézus Krisztus visszajöveteléhez. És nem hagyom magam elbátortalanítani azok által sem, akik azt mondják, igen, ezt már régóta mondják, hiszik és várják is az emberek. Csak hogy éppen a mi korszakunkban teljesülnek be a bibliai proféciák a szemeink előtt. És ami Urunk azt mondja a Máté 24-ben, a Lukács 21-ben és más helyeken is: már most, amikor mindezek elkezdődnek lezajlani, látjátok, hogy beteljesednek, akkor szedjétek össze magatokat és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Kérem, higgyétek el, hogy közel vagyunk Jézus Krisztus, ami Urunk visszajöveteléhez. Azon a napon beteljesedik a Máté 25. fejezete. Azok, akik készen álltak, bementek a vőlegénnyel az esküvői vacsorára, és az ajtó be lett zárva. Kint pedig sírás és fogcsikorgatás lesz. Az emberek ismét azt mondják, igen, ha Isten a szeretet Istene lenne, akkor aztán hogyan engedheti meg, hogy szörnyű ítéletek és katasztrófák jöjjenek az emberiségre. Elgondolkoztatok-e már azon, hogy az emberek egyáltalán nem gondolnak Istenre, amikor minden jól megy, sőt azt mondják, hogy Isten még csak nem is létezik. De ha valami tragédia, valami katasztrófa történik, akkor Istennek meg kellett volna akadályoznia, még ha nem is létezik. Nem de? Amúgy is elég sokan vannak, akik nem létezőnek nyilvánítják őt. Szeretteim, mi a fontos most? Isten létrehozta a kapcsolatot velünk, Máriát beárnyékolta, és az, akit ő szült, a Szent Szellemtől származott. A Szent Szellem nemzette. Jézus Krisztus volt az isteni élet és az isteni vér. Ő nem volt zsidó, nem volt pogány, ő volt maga Isten emberi formában kinyilatkoztatva. Ő volt a mi megváltónk, szabadítónk. Isten szent vérében volt Isten szent élete. Amikor a vér kiontatott, az isteni élet felszabadult, ingyenesen hozzáférhető lett téve, hogy mindazokba, akik a vér által meg lesznek váltva, visszatérjen az isteni élet. Éppen ezért van megírva, hogy ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Vannak egyszerűen olyanok is, akik nem isteni szemmel tekintik Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét, mint már előzőleg is említettem, ők tudományos formában tekintenek rá, elgondolkodnak ugyan rajta, ha ilyen módon olvassuk néhány professzor irodalmát, az ember rosszul lesz tőle. Ők megpróbálják az értelmükkel felfogni Istent, Isten kinyilatkoztatásait, Isten tervét, tulajdonképpen mindent valahogy megragadni. De éppen ez nem lehetséges. Nem tudjuk megmagyarázni Istent, de át lehet élni annál inkább. Nem láthatjuk Istent, de szívből és teljes lelkünkből szerethetjük őt, és akkor eljön a nap, amikor be fog teljesedni az, ami megvan írva a hegyi beszédben. Üdvös boldogok azok, akik tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Vannak csodálatos bibliai idézetek, amelyek nem csalnak. Pontosan tudjuk, hogy Isten igéje igaz. Még ha kritikusok azt is mondják, hogy nem minden hasonlítható össze egymással. Nézzétek! Még ha az evangéliumok szerkezete kissé eltérő is egymástól, az egyik többet számol be erről az eseményről, a másik többet amarról, ha mindet összerakjuk, akkor valóban egy harmonikus egészet kapunk. De aki a fejével közelíti meg a dolgot, az rossz indulási ponttal rendelkezik, és elveszlődik olyan argumentumokban, amelyek nem vezetnek célhoz. Hadd tartsuk ma, ezen a napon szem előtt annak üdvtörténetei jelentőségét, ami a Golgotán, a kereszten történt, és hadd legyen a lehető legmélyebben bevésve a szívünkben. A mi megváltunk ugyanis azért született és jött el erre a világra, és öltött emberi testet, hogy az egész emberiség helyett megfizesse a megváltás árát. De hogy előnyünkre váljon, nekünk el kell fogadnunk személyesen, mindannyian egészen személyesen. Mindazoknak, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Valóban azt kívánnám, hogy ma mindenki, kivétel nélkül, fiatalok és idők, idősek egyaránt megértsék ezt az eseményt, amely közel 2000 évvel ezelőtt történt ott a Golgota nevezetű dombon, vagy hegyen, ezen a koponya hegyen. Ezen a koponya hegyen történt, egy kórusban így énekelnük, csodálatos, fenséges Golgota, de ezzel nem a helyszínt, magát értjük, ahol ez történt, ahogy lezajlott, hanem azt, ami ott történt. Ami megváltunk a föld és az ég között függött. És így szólt, és amikor megdicsőten felemeltetem a földről, aztán magamhoz vonzom az Isten minden gyermekét. És még ma is így szól, aki hozzám jön, azt nem taszítom el magamtól. Isten Jézus Krisztusban, ami Urunkban, kinyújtott az emberiség felé a megbékélés kezét. A válaszfal, ami elválasztott, el lett távolítva, éppen ezért kellett a megváltásnak egy olyan személyben bekövetkeznie, aki egyszerre volt Isten is és ember is, hogy egyrészt Istent, másrészt az emberiséget képviselje. Szellemben, ami megváltunk, Isten az Úr volt. Ő elmondhatta magáról, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Viszont hústest szerint megszületett, pellenkába bugyolálták, jászolba helyezték. Földi értelemben volt egy kezdete, Isten értelemben pedig örökké való. Kezdetben vala az ége, mielőtt hús lett volna, ő volt az ége Istennél volt, és Isten volt az ége, és hús lett, és lakozást vett közöttünk. Jézus Krisztus az Immanuel, velünk az Isten. Földi emberként evett és ivott, fáradt volt és aludt is, emberként viselkedett, embernek találtatott. De több volt, mint egy ember, mert képes volt néhány kenyeret venni, és a kenyeret megtörni, megtörni, és megtörni, és mert meglásd, a kezei tele maradtak kenyérrel. Megtörte, és mint többet hozott létre belőle, és az megsokasodott a kezei között, miközben törte. Szeretteim, az én számomra ebből az a tanulság, hogyha valamit el akarunk érni, akkor a kezeibe kell tennünk, adnunk magunkat. Nekünk az Úrra kell bíznunk magunkat, és azt mondanunk, itt vagyok, és úgy, ahogy vagyok, jövök, fogadj el engem. És aztán halljuk, ahogy azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Én megvigasztallak titeket, megnyugvást akarok adni lelkeiteknek. Ma legszívesebben azt szeretném látni, hogy mindazok, akik még nem élték át tudatosan Isten kegyelmét, szent nyugtalanságba kerüljenek, és aztán belépjenek Isten szent nyugalmába. Az embernek először egy szükséghelyzetbe, nyugtalan állapotba kell kerülnie, és fel kell ismernie elveszettségének állapotát, Istentől való elszakadásának állapotát, és ebből az állapotból Istenhez felkiáltania, Uram, légy irgalmas nekem, fogadj el engem bűnöst, bocsáss meg nekem minden vétkeimet, mosd meg, tisztíts meg, szentelj meg, fogadj be el, tégy engem Isten gyermekévé, ajándékozz meg megbocsájtással és örök élettel. Ezt meg akarja tenni Isten ma. Itt a keresztre feszített tolvaj az utolsó pillanatban kiáltott az Úrhoz, és az imádsága meg lett hallgatva, bejuthatott a paradicsomban. Nos, megkérdezhetem ma, hogy van-e közöttünk valaki, aki nem törődne vele, ha odalent nyitná ki a szemét, amikor már minden túl késő lenne. Micsoda jajgatás, mennyi szemrehányás fognak tenni azok az emberek önmaguknak, akik nem fogadták el Isten kegyelmi ajánlatát, hanem elutasították maguktól. Akik azt gondolták, hogy még van idő, még fiatalok, vagy mit fognak mondani az emberek, a kifogások különbözőek. De a Szentírás azt mondja, ma, amikor az ő szavát, hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, a mai nap a tied, Isten megajándékozott téged vele, a holnap Isten kezében van. Ma lefeküdhetsz, de senki sem tudja, hogy holnap felkelsz-e. Sokan már lefeküdtek, és nem keltek fel. Az Úr azt akarja, hogy ma mindenki, valóban mindenki, átélje Istent, átélje Isten kegyelmét, átélje megbocsátást, minden bűn és vétek megbocsátását, és megértse, felfogja, hogy mi történt a megváltás történetében. Ez nem valami jövőbeni dolog, hanem valami, ami már megtörtént, mert elvégeztetett, Isten megbékélt az emberiséggel. A bűn és a vétek eltöröltetett. Csak a hitetlenség fog még magával ragadni, vagy ragadhatni téged. Éppen ezért van megírva, hogy Jézus azt mondja, ha nem hiszitek, hogy én vagyok az, akkor a bűneitekben fogtok meghalni. Lényegében csak egy szabadító létezik, csak egy szabadulás, csak egy üdvösség, amelyel megajándékozott bennünket Isten kegyelemből Krisztusban. Ez a Golgota jelentősége. Nem egy olyan nap, amelyet ünnepélyesen kellene megünnepelni, talán még felvonalások is ezzel és azzal, hiszen Isten nem akarja, hogy a lényeg mellett elmenjünk sok-sok pompával és hivalkodással. Isten azt akarja, hogy kilépjünk minden mellékes dologból, és szembenézzünk a keresztre feszítettel, és felismerjük ennél fogva, ó Istenem, hiszen mindez éppen én érettem történt. Az én bűneim, az én vétkeim, az én Istentől való elszakadásom az Isten bárányára lett helyezve. Ó, Uram, annyira szerettél te engem, hogy elvetted az én bűneimet, hogy magadra vetted az én büntetésemet, amit nekem kellett volna elszenvednem, azt te viselted el. Mi voltunk azok, akiknek lefele kellett volna menniük, és ő volt az, aki lement. Mi voltunk azok, akinek meg kellett volna halniuk, elszakítva Istentől, és ő volt az, aki a mi helyünket átvette, és meghalt helyettünk, hogy kegyelemből megajándékozzon örök élettel bennünket. Létezik egy olyan nézet, amit még megemlíthetek, miszerint, amikor az ember az időből az örökkévalóságba átlép, aztán megkapná az örök életet. Ez nem igaz. Aki az Isten fiában hisz, annak örök élete van, aki pedig nem hisz benne, annak nincs élete. Hány bibliai idézetet lehetne még idézni ehhez a témához? A Zsidók 9.27. Eldöntött dolog, hogy az embereknek egyszer meg kell halniuk, azután pedig az ítélet következik. Időközben semmi nem változik. Aki elveszettként távozik erről a földről, az örökké elveszett lesz. Aki Istennel kibékülve, Istentől kegyelmet nyerve, Isten gyermekeként távozik erről a földről, az csak lakóhelyet vált. Átköltözik az időből az örökkévalóságba, a könnyek völgyéből az örömcsarnokába, hogy ott legyen az Úrral az mindenkor. Szeretteim, ez az isteni valóság. Ez nem tudományos fikció, hanem isteni örök valóság. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltett önmagával azt a világot, amelyhez te és én tartozunk, amelynek részessé vagyunk, nem rótta fel nekünk a mi bűneinket ennél fogva, hanem kegyelemből mindent megbocsájtott nekünk. Ez a nagy péntek, a Golgota jelentése, jelentősége. Mint Isten üdvösség történeti cselekedete az egész emberiség számára az evangélium hirdetése által. Az evangélium görög eredetű szó jelentősége örömhír. A szeretet, a kegyelem, a megbocsájtás és az üdvösség csodálatos üzenete. Egy énekben ez áll, íge üzenet neked, íge üzenet nekem, íge üzenet mindannyiunknak. És a csodálatos benne az, hogy igaz, hogy valóságos, és hogy Isten betartja az ő szavát, és teljesíti, amit megígért. Úgy gondolom, hogy az ő életével, és az ő halálával, és az ő feltámadásával, ami Urunk igazolta, bebizonyította, hogy amit mondott, az jogilag érvényes. És ahogy a Szentírás mondja, a szövetség a halál bekövetkeztével, vagy a végrendelet a halál bekövetkeztével lép hatályba. Ami a Golgotán történt, ez valóság lett. És az Úr azt mondta, hogy ez az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Drága szív, fogadd el ma ezt minden kétség nélkül. Az emberekben, önmagadban, én bennem mindannyian kételkedhetünk. Ez nem is olyan rossz. De kérlek, ne kételkedjetek Istenben és Isten szavában. Isten és Isten szava, bármi legyen az, ami Istentől jön, az mindig hiteles. Inkább összeomlik az ég, mint hogy Isten ígéje megtévesztene engem. Az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje örökké megmarad. És amennyiben te és én örökké Isten dicsőségében akarunk lenni, akkor már itt, ezen a földön hálásan el kell fogadnunk ezt a kegyelmi ajánlatot. Befejezésül szeretném még egyszer felolvasni ezt a csodálatos bibliai idézetet az Ótestamentumból, amelyet nemrég olvastunk valahol. Éppen most jutott eszembe. Úgy gondolom, ebből láthatjuk, hogy már az Ószövetségben is Isten valamennyi emberei az Úrban vetették a reménységüket, és aztán megtapasztalták azt, amit ő megígért. A Jób könyvére gondolok, Jób 19. fejezetére, majd Jób 33. fejezetére is. Összefoglalva két helyet, egészen röviden, Jób 19. fejezetének 23. verse. Ó, ha csak leírnák szavaimat, ó, ha csak könyvbe vennék fel őket, vas ceruzával ólomba gravíroznák, örökre a sziklába vésnék. Ám de én tudom, hogy az én megváltóm él, és utolsóként a por felett fog fellépni, és azután még akkor is, ha most már a bőröm teljesen szétszaggatódott, és én a testemtől meg leszek fosztva. Meg fogom látni Istent, akit meg fogok látni az üdvösségemre, és akit a szemem meg fog látni, és nem többé idegenként azt vagy őt, akiért a szívem a mellkasomban gondterhelten dobogott. Különösen ez a drága szó, ez a kijelentés, mindazonáltal én tudom, hogy az én megváltóm él. Aki ezt ma még nem tudja elmondani meggyőződésből, Istenhez fűződő élményéből fakadóan, annál meg kell történnie ma. Megtörténhet, és amennyiben elhisztek, meg is fog történni. Egy íge, amely számunkra, akik már előre haladott korban vagyunk, jótékony hatással lehet a Jób 33-ban található leírva. Jób 33. fejezetében, amennyiben akkor mellette lesz, a támogatására lesz egy angyal, egy szószóló vagy közben járó, egyetlen egy az ezer közül, hogy tanúságot tegyen az ember igazságosságáról. Figyeljünk itt erre a szó kifejezésre, hogy szószóló vagy közben járó, egy az ezer közül, hogy tanúságot tegyen az emberért. A 24. versben ez áll. És az megkönyörül rajtam, és azt mondja Istennek, engedd, vagy bocsásd őt szabadon, hogy ne szálljon le a verembe, vagy az alvilágba. Megtaláltam az engesztelést, a jóvátételt. A Golgotán volt az, a kereszten, ahol Isten megtalálta a jóvátételt, és ezért ez az üzenet, adjatok helyet az Istennel való megbékélésnek. Isten ránk hagyta a megbékéléssel kapcsolatos ígét, ránk ruházta, és Istennel együtt felhívjuk az emberiség figyelmét arra, adjatok helyet az Istennel való megbékélésnek. Isten részéről ez a megbékélés már megtörtént. Csak hogy neked el kell fogadnod a magad részéről hittel, és meg kell erősítened, ahogyan egy szövetség vagy szerződés esetében is történik. A 25. versben tovább bezáll. Így testének ereje újra dúzad a fiatalkori erejében, úgy, hogy vissza lesz ültetve az ő fiatalkorának vagy ifjúságának napjaiba. Ez most sokaknak közülünk új lehet, de a Jézus Krisztus visszajövetelének meghosszabbításában. amikor a halandó felveszi a halhatatlanságot a tökéletességre jutáskor, és a mullandó felveszi a romolhatatlanságot, akkor vissza leszünk juttatva fiatalkorunk teljes virágzásával. A dicsőségben nem lesz senki, aki mankóval jár, senki, aki vakon botorkál, senki, aki süket vagy néma lenne, senki, aki öregkori gyengeségben szenvedne. Mindezek a dolgok már nem lesznek többé. Visszajuttatva az örök fiatalságba és örökké az Úrral lenni. Ez az isteni ígéret. Ez a megváltás jelentősége. Nem csak a bűnök bocsánata, hanem az örökké valóságban nem lesz többé nyoma sem a bűnnek, sem a betegségnek, sem a szükségnek, sem a halálnak. A korábbiaknak vége lesz, ime Isten mindent újjáteremt. És ez a mi szívünkben és életünkben kezdődik el. Már csak a versek vége van hátra. Úgy az ő testének ereje újra dúzzad a fiatalkori erejében úgy, hogy vissza lesz juttatva az ő ifjúságának napjaiba. A fiatalok ugye még nem tudnak ebben a tekintetben véleményt nyilvánítani, mi azonban tudjuk, mit jelent ez. Aztán így folytatódik. Imádkozik Istenhez, és az kegyelmesen elfogadja őt, megengedi, hogy örömteli kiáltások közzepete lássa az ő tekintetét, és visszaadja az embernek az ő igazságosságát. Ő nem számította, nem rótta fel a mi bűneinket, és visszaadja nekünk az Isten igazságosságot, és mi üdv rivalgásgással az ő szín elé állhatunk, és aztán így folytatódik. Énekel a nép előtt is bevallja, vétkeztem ugyan, és igazságtalanul jártam el, de nem így lett megfizetve nekem. Isten megváltotta a lelkemet, hogy nem került le a verembe, és az életem örül a világosság látványának. Szeretném még egyszer összefoglalni, hogy mit jelentenek a nagy péntek és a húsvét vasárnap közötti napok a megváltás történetében. Istennek véghez kellett vinnie a megváltást itt, ezen a földön. Ehhez tartozott a mi megbékélésünk Istennel, a mi megbocsájtásunk minden, ami köztünk és Isten között állt, el kellett legyen távolítva, mint a választófal, az ellenségeskedés, minden akadály el kellett legyen távolítva. Az emberiségnek útat kellett nyitni Istenhez. És ezt senki sem tudta megtenni. A dicsőség ura, a királyok királya, maga hústestet öltött, emberré lett, hogy megnyithassa ezt az útat az emberiség számára itt ezen a földön. Teljes megbékélés és megbocsájtás, kegyelem üdvre jutás és örök élet. Sőt, még több. A halál legyőzése, kiragadás a romlásból. Sőt, magából a pokolból való kiszabadulás. Ő lement azért, hogy mi felmehessünk az ő visszajövetelekor. Mindazt, ami a megváltás történetében szükséges volt, Isten azzal kegyelemből megajándékozott Krisztus Jézusban, ami Urunkban bennünket. Most már csak rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e, hálát adjunk Istennek érte, és valóban úgy átéljük, ahogyan testvéreink és a testvérnők az elején megtapasztalták, hogy mi is megkaphassuk a hit bizonyosságot, és azt mondhassuk, én tudom, hogy az én megváltóm él. Hogy elmondhassuk, tudok egy napról, tudok egy óráról, amikor tudatosan odaszenteltem életemet az Úrnak. az Úrnak. Tudok egy óráról, amelyben megtapasztaltam Istent, elfogadtam bűneim bocsánatát, és Isten gyermekévé váltam. Ahogy Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben kifejti, az ő szelleme tanúbizonyságot tesz a mi szellemünknek, hogy Isten gyermekei lettünk. Szeretteim, még sok mindent lehetne erről mondani. Isten megadta az üdvösséget ennek az emberiségnek, amely valószínűleg még ma sem méltó rá. Mindazonáltal ezt el kell fogadni, át kell élni, és nem csak elmélkedésként kell tekintetbe venni. Ma megtörténhet veled, igen, mindazokkal, akik még nem élték át Istent. Az a szeretet, amelyet Isten ebben mutatott meg, hogy odaadta az ő egyszülött fiát azért, hogy mindazok, akik hisznek benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen, szavakkal leírhatatlan. Isten annyira olyan mélyen szeretett bensőségesen minket, hogy eljött hústestben, és mindent magára vett, hogy megváltson minket, kiragadjon a pokol halálából, és az emberi gyermekből egy Isten gyermeket formáljon. Az összes többi vallás alapító, mint a mai napig a sírban vannak, a temetőben fekszenek. Jézus az, aki feltámadt harmadnapon, és ő él. És amint az énekíró mondja, Jézus él, vele én is. Halál, hol vannak most a rémjeid? Kiválasztottam előzőleg egy éneket, amit valójában fel akartam olvasni. Ó, fejjel, vérrel és sebekkel teli fájdalommal és gúnylással teli fej, gúnytárgyává téve, tövis koronával fedve. Ó, fej, oly szép díszben, a legnagyobb tisztelet is pompa övezte, most pedig a legnagyobb gyalázattal illetve, légy üdvözölve tőlem. A mi Urunk volt az, és ami megváltunk, aki meg lett verve, ki lett gúnyolva, le lett köbdösve, majd meg lett nyitva az oldala, és kifolyt a vér, amely a mi megváltásunkhoz szükséges volt. Aztán a saját vérével belépett a mennyei szentélybe, hogy örök érvényű megváltást szerezzen. És véghez is vitte, elvégeztetett. Amen.